Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy élünk, hogy vagyunk, hogy életre alkottál és szerettél minket. Köszönjük, hogy ahány érzékszervünk van, annyiféle módon keresed rajtunk a kaput, a belépési lehetőséget. Olyan különös és döbbenetes, hogy az Isten áll az ajtó előtt, zörget, kopog. Különösen is személyiségünk központjában, a szívünknél. Urunk, köszönjük a te szavadat, igédet, amely által világot, világokat teremtettél. Köszönjük, hogy minket is a te szavad tud életre teremteni. Semmi más. Kérjük ezt a szót most is, és nagyon hálásak vagyunk, Urunk, ezért a konferenciáért, hiszen érezzük és tapasztaljuk, hogy a Szentlélek által itt vagy velünk, itt vagy közöttünk. És kiegészíted a szolgálatokat, és felerősíted jelenléted által. Köszönjük, hogy mi ezt átélhetjük, láthatjuk, tapasztalhatjuk, hogy ami teremtünk és újjáteremtünk, keres minket, és hív minket az életre, a kiteljesedésre, az örök teljes életre, és köszönjük az életvizét, amely életet ad, ami kiszikkadt lelkünknek, egész személyiségünknek. Áldj meg minket, Urunk, itt ebben a sátorban, szent sátorban, szent helyen, hogy a mi szívünk legyen a te lakozásod helye. Rád van szükségünk, Urunk. Add meg azt, amire igazán szükségünk van. Dicsőítünk és magasztalunk téged szeretetedért. Amen. A Biblia az élet könyve, ez a címe ennek a szolgálatnak most. De hát az egész konferencia erről szól, de nagyon hangsúlyos az a megállapítás, az a gondolat, hogy mi nem a Bibliában hiszünk, testvérek. A Biblia nem ad életet. A Biblia egy könyv, néhány könyv, papír, és a Biblia véleményem szerint saját magáról mondja ezt a diagnózist, ezt a véleményt, hogy a betű öl. A betű öl. Nem csak az a két hatalmas vizsgai könyv, ami Keveházi László kezébe volt, hogyha az rázuhan egy törékeny életre, mondjuk egy kis madárkára, hát azt megöli, és az a Biblia volt. Hát a Biblia önmagában semmit nem jelent, ez a könyv. Tudjuk, hogy hány és hány polcon porosodik, ott van, használják olyan istentelen teológusok is, akiknek az a neve, hogy teológusok, és Isten ellen beszélnek, és Isten ellenesen használják, és analizálják, és fordítják a szavakat, és nagy tanulmányokat, sőt, teológiai és bibliai disszertációkat írnak, és nem, hogy Isten nincs benne, Isten gyalázza az a szöveg. Tehát a Biblia önmagában nem érték. Érték Jézus Krisztus, az ige, a szó, a megtestesült ige. Ő az érték, ő ad életet, és leheletet is mindent. És nagyon izgalmas volt, ilyen szempontból is Keveházi László testvérünk előadása, amikor azt mondta, hogy hát Bibliájuk se volt például az első keresztényeknek. Nem tudom, ezt így hangsúlyoztad, de elhangzott ez a gondolat, hogy általunk ismert embereknek nem is volt például Bibliája, vagy azt is hallottuk már, hogy Biblia nélkül is megtért valaki, vagy éppen a muszlimoknak jelenti ki magát úgy Isten, akár álomban is, hogy nincsen még Bibliájuk. Tehát Isten a Bibliában nem zárható be. Isten az életnek a forrása és az élet ura, és nem a Bibliában hiszünk, hanem Istenben. És nem vagyunk hajlandók egyszerűen betűket olvasni és betűket értelmezni, mert abba belefulladunk. Az nem segít sem a drogoson, sem egy tragikus állapotba került házasságon, sem a hitetlenen, semmilyen megkötözött életen nem segít a szöveg, a betű öl, és a lélek az Isten szent lelke, szabad szent lelke az, aki életet ad, és semmi más. Személyes példát is szeretnék mondani, illetőleg családi példát. Az a legnagyobb esemény, amikor valaki szívébe, életébe megérkezik az ige, a szó, az Isten szava, az Isten beszéde. És azt mondja, mit mond például az, hogy legyen, legyen. Ami eddig nem volt, az most legyen. Legyen élet, legyen hit, legyen szabadulás, bűnbocsánat, reménység. Az örök életnek a valósága kezdődjön el. Legyen. a tohuva bohu állapotban legyen, a rendezetlenség után legyen rend, a sötétség után legyen fény, világosság, és lehessen tájékozódni. Legyen. És ez a legyen szó érkezett el negyedik gyermekünk szívébe, életébe, mint egy héttel, másfél héttel ezelőtt. A 20 éves fiatalemberről van szó, aki annyi konferencián, bibliaórán, ifjúsági alkalmon, egyházi gimnáziumi hittanórán, csendes napon mindenen részt vett. Hát iszonyú mennyiségű bibliai szöveget hallott már. Igaz, hogy nem túl régen a Fasori gimnáziumban például hittanból megbuktatta a lelkész, mert annyira piszok volt a kölök, hogy semmi nem érdekelte, nem izgatta, de hát a hittanórán is ott a Biblia is. A Biblia mindig ott van, de élet nincs. Tehát lehet ott a Biblia, de nincs élet. Hát lehet, minden lehet, és a sátán, a Lucifer, a nagy teológus, a nagy intelligencia, aki úgy citálja a Biblia, Jézussal belemegy teológiai vitába. Jézussal. Hát ez a mi ellenfelünk, testvérek. Hát minket ledönt egy pillanat alatt, ha nincs bennünk az Isten lelke. És ugyanez a fiam kérdezte, majd mindjárt visszatérek rá a megtérésére, hogy igen, a megtérés előtt néhány nappal, amikor azt mondja nekem, hogy apa olyan feszült vagy, szomorú vagy, és akkor az a gondolat jött ki belőlem, mert fiam, a sátánnal harcolunk. És már nem tudom, mit reagált rá, de azt tudom, hogy volt egy viszont válaszom, hogy ha Isten nem lenne velünk, akkor ő már megölt volna minket. Megölt volna minket. Tehát a sátán nem egyszerűen kísért, hogy kicsit nyalogas egy kis édességet, amit nem szabadna. A sátán embergyilkos. Embergyilkos. És meg akar ölni. Ugye Klacsán Szilvi és a többiek tudnánk mondani azonnal a konkrét példáinkat, az idegrendszerünket, az életünket, a családunkat, az egyházunkat, mindenünket. Sajnos ez van, így van. Lehet teologizálni, lehet vitatkozni erről. A teológusok nagy része nem is számol vele, ezért olyan állapotú az egyház. A sátán embergyilkos. Van egy ilyen istenellenes intelligencia, szellemiség, amely meg akar ölni, amelyik szórakozik Jób szenvedésén, cinikusan, ocsmány módon, és engem is megölt volna már, ha Isten nem védene. És hogyha Isten ránk bíz valamit, feladatot, akkor mi ott leszünk, hogyha démoni erők vesznek körül, akkor is. És azt a feladatot beteljesítjük, ha ő velünk van. Na, visszatérve erre a drága gyermekre, elmondta most, beszélgettem vele a napokban, hogy az elmúlt 2-3 hétben már nagyon komoly harcai voltak, küzdelmei voltak, és félelmei is, és szólt az Istennek, kiáltott az Istenhez, hogy könyörüljön rajta, és adjon neki. Ez nagyon érdekes volt számomra is, hogy ezt kérte, hogy adjon neki Bibliát, bibliai igéket. Tehát sok mindent ismernek a mi gyermekeink, interneten és más egyéb forrásokon keresztül, sok információ eljut hozzájuk, és érdekes, hogy 20 évesen kéri az Istentől, hogy vigye őt a forráshoz. Mert ő így érezte, hogy annyi büdös, meg koszos, mindenféle víz van körülöttünk, segítse őt az Isten a forráshoz. És azt mondja, hogy napokon keresztül az az ige jutott eszébe, ami így hangzik, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Tehát egy ilyen posztpubertás papgyerek, egyházi kölök, több szervesen is hátrányos helyzetű lelki szempontból, hiszen szokták mondani, hogy papgyerek, meg templom, meg ajjajjaj, egyházi gimnázium. Hát testvérek, én 3 évig tanítottam egyházi gimnáziumban hittanórán, azok az arcok, mondtam is néha, hogy tizet temetek inkább, mint hogy ide bejöjjek egy hittanórát megtartani. Tehát igen, hivatalos egyházi gimnázium, be vannak hajtva a gyerekek, hát az nem mennyország, tehát az nem egyház még. Hát beadják sokszor, például, hadd nem mondjak politikus neveket a baloldalról is, most is, akik folytogatják az egyházi gimnáziumokat, de a kölkét beadja oda. X miniszter és a többi, hogy hát, ha valamit tudnak vele kezdeni. És hála Istennek tudnak is időnként vele kezdeni, de amíg az a valami el nem indul, hát addig minden van, ahogy ma mondjuk. Minden van az ő életükben. És egészen szívszorító dolog ez, hogy ez a fiú kérte az Istentől, hogy adjon neki bibliai igét, és akkor ezt mondogatta, ezt imádkozta megtérése előtti napokban, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram. És aztán éjszaka a szobájában beszélgetett Istennel, és talán életében először igazán létrejött a kapcsolat, a kommunikáció, és egyszerűen tiszta gyermeki szavakkal elmondta, hogy Istennel beszélt, és odaadott neki mindent, oda akarok neki adni mindent, illetve odaadtam neki mindent, és hogy legyen meg az ő akarata az én életemben. Tehát ez élet. Itt mi történt? Megtört az átok. Itt megtört az átok egy ember életében. És ilyen szempontból tényleg mindegy, hány éves valaki, mit tanult, mit nem tanult, mi a funkciója az egyházban, egyházi tisztségviselő, vagy bármi más, lehet átok alatt az élete, lehet rabságban, a bűn, a halál, az ördög rabságában. Tehát nekünk Jézusra van szükségünk, hallottuk, és nem egyszerűen könyvre, hallottuk délelőtt, hogy például Turóci püspök minden évben vett egy Bibliát, tehát nekem is írtona gyűjteményem volt gyerekkoromban, már kamaszkoromban, hiszen ezek a buzgó, templomba járó házi bibliórás, kegyes közösségek aztán produkálják a különböző bibliákat, 6 éves korban, 12 éves korban konfirmációra, akkor az egyház is adott konfirmációra a Bibliát. De ezeket nem használtam, egyiket sem használtam, sajnos, de gyűltek a Bibliák. Úgyhogy önmagában a Biblia életet nem ad, Jézus viszont ad életét, és adhat életet. Tehát a Biblia éve kapcsán is, meg amikor a Bibliáról elmélkedünk, egyetlen egy kérdésünk van, hogy mi magunk élünk-e, vagy nem? Tehát az élő szó, az Isten szava, Isten igéje megelevenite. Lábam előtt mécses a te igéd. Tehát nem csak körmünkön lehet az a gyertya, hogy hallottuk, hanem a lábunk előtt lehet. Állítólag azt is úgy használták, hogy a lábra tették azt a mécsest, és így mentek lassan csendben, például a sötét sivatagban, és akkor látták a következő lépést. Lábam előtt mécses a te igéd, és a te igéd az, amely megelevenít. És megeleveníthet. Mai, már reggel a Biblia az imaóra, imaközösség előtt felolvasott igét szeretném idézni Péter leveléből. Jól teszitek, azt mondja, jól teszitek, ha a prófétai beszédre, mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnal csillag szívetekben. Tehát tényleg nem azt mondja, jól teszitek, ha templomba jártok. Tehát a Bibliában nincsenek ilyen mondatok, amikre mi állandóan, mi is most is azt mondjuk, hogy ezt kell csinálni akkor az egyházban. Például missziói konferenciát kell rendezni, és ott előadást kell tartani a Bibliáról. Nem igaz. Nem, ilyenről Jézus nem beszélt. Arról viszont beszélt, hogy jól teszitek, hogyha a prófétai szóra figyeltek. Mi a prófétai szó? A prófétai szó az, ami nem blabla, ami nem vallásos beszéd, ami nem interpretáció. Emlékszem egyszer a Kocsis Zoltán, világhírű zongoraművészünk, mondta el egy Kossuth rádiós jegyzetében, hogy az, amit ő most hallott, az már nem interpretáció volt egy zenésztől, tehát nem egyszerűen lejátszott a Wagner Liszt darabját, hanem ott ő már alkotott, tehát ott valami eredeti dolog történt. És az eredetiség nem attól függ, hogy ki hány évet tanult a teológián, és hány bibliája van, és milyen teológiai, filozófiai, egyéb tudása van. Amikor egy egyházi vitafórumon, lelkészi fórumon egy lelkész testvérünk, aki egyébként végtelenül képzett valaki, külföldi teológiákon is tanult, ha jól tudom, már most doktorált is, vagy doktorál, tehát tényleg egyébként intelligens, nagy műveltségű valaki, megkérdezte a szolgatársait, hogyha bemegy hozzátok a lelkész hivatalba két férfi, és azt mondják, hogy ők szeretik egymást, és kérik Isten áldását az ő közös életükre, akkor ti mit mondanátok? Mert én nem tudom. És akkor azt kérdeztem tőle interneten keresztül, hogy szerinted egy Szentlélek által megvilágosított székely parasztember mit mondana? Mit mondana? Mondjuk nem egy sima székely parasztember. Azt tudom, hogy ez a sima székely parasztember mit mondan egy ilyen helyzetben. Egészen durva dolgokat hallok ott is, meg máshol is, de nem. Szentlélek által megvilágosított székely parasztember mit mondana? Visszaírt, hogy ő nem tudja. Akkor megkérdeztem, hogy és szerinted Jézus Krisztus mit mondana? Természetesen abban az összefüggésben gondoltam én erre, hogy Jézus mit mondana, mint hogy hallottuk Szűcsteri szolgálatában, hogy Jézusnak milyen lelke, lelkülete van, és ő mit ad nekünk, és milyen módon motivál és mozgat minket a nyomorultak, rászorulók, megkötözöttek felé. Na, a lelkésztestünk visszaért, hogy ő nem tudja, hogy mit mondana Jézus Krisztus. Nem tudja, hogy mit mondana. És akkor erre én viszont válaszoltam, hogy akkor húzzuk le a redőnyt. Hát akkor húzzuk le a redőnyt. Akkor mit írjuk ki, hogy vasárnap 10-kor istentisztelet? Miről beszélünk? Tehát milyen Istenről, milyen igéről? Tehát értjük, lehet templom, egyház, harang, Biblia, nyitva, csukva az oltáron, tökéletesen mindegy. Hogyha a szívemben nincs ott az élet beszéde, amely irány, tehát a prófétai szó. A prófétai szó az, amikor az Isten szól. Mindegy, hogy milyen korban, milyen helyzetben, konyhában ülök, vagy szobában leroskadok, és átadom az életemet Jézusnak, vagy amikor engem is toltak be műtétre, és már bennem voltak a kábító anyagok, és csak egy zöld terítő volt rajtam, és a 23. Zsoltár volt bennem. Itt van a művésznő, drága, még nincs itt. Igen, a 23. Zsoltár szavait mondtam, de ott sem az volt a lényeg, hogy pontosan hogyan tudom idézni. Isten adja nekünk, mert mi téridőanyag világban élünk, test, lélek és szellem vagyunk, és abban a helyzetben ő úgy jött hozzám, és úgy lakozott bennem, egy már beinjekciózott, lepedővel letakart testben, hogy tudtam mondani, hogy a halál árnyéka völgyében járok is. És már nem emlékszem, hogy ezt pont ki tudtam artikulálni rendesen, vagy nem, de ez volt a lényeg, hogy mert te velem vagy, bennem vagy. Tehát az ige bennem van, tehát az élet, örök élet beszéde bennem van, és ez elég. Ha pucér vagyok, akkor is. Ha nem ébredek föl a műtét után, akkor is. Van egy kedves volt Biblia óra társunk, a Solcévi, talán egy fél évvel ezelőtt, vagy koraszülést élt át a magzatával, és emlékszem, hogy kaptunk egy SMS-t, ha jól emlékszem, a párjától, és másnap szolgáltam egy templomban, gyülekezetben is eszembe jutott ő, hogy ő most csöveken és madzagokon van, egy kórházban, intenzív osztályon, kisbabájával, akit gyorsan kikaptak belőle, mindketten úgymond élet-halál között voltak, és ez volt bennem, ez a gondolat, hogyha ez a mi évi testvérünk az élő Istenben van, akkor most nem ez az izgalmas, nem ez a lényeges, nem ez az érdekes, igazán az élet szempontjából és az örök élet szempontjából, hogy ő így fizikálisan milyen körülmények között van és létezik, mert Isten igéje élő és ható. Tehát jól teszitek, ha a prófétai beszédre, mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, ítélkezés és kődobálás nélkül, ezt elmondhatjuk, hogy bizonyos értelemben lelki és szellemi sötétség vesz minket körül, sokszor ez a szellemi sötétség a szívünkben van, és az Isten igéje szól hozzánk, hogy legyen lámpás, legyen világosság a mi szívünkben. Tehát a prófétai beszéd nem az, amit az egyház megrendel, és nem az, amit hallani akarunk. És egy érdekes tapasztalatunk van most ezen a konferencián is, ezzel kapcsolatosan. Úgy szolgálunk itt egymás után többen, meg veszünk részt a beszélgetésekben, hogy nem is mindig találkoztunk, nem is mindenki találkozott a másikkal. Persze, hogy imádkozva készítettük a programot, és éppen Juhájékkal, fintestvérekkel beszéltük délután, kérdeztem, hogy hogy érzik magukat, és azt mondta, jó, hogy azt érzi, hogy a Szentlélek működik, munkálkodik közöttünk. És egyik szolgálat a másikra hat, és kiegészíti, és megy tovább a gondolat, és ez tényleg így van. Hát azért ez Isten munkája. És például tegnap este az evangelizáció szolgálaton nagyon komoly dolgokat hallottunk. Olyan dolgokat hallottunk, amit nem mondunk ki, vagy nem mindig mondunk ki, ami evangélikus egyházunkban. És talán meg is ütközünk egyik-másik gondolaton. És mi van akkor, hogyha ezt az Isten küldi? Mi van, ha olyat mond, amire nem számítottam, amire nem gondoltam? Mi van, ha én 50 éves vagy 60 éves vagyok, és már 40 évet jártam templomba, és most mond valami olyasmit, amire szükségem, hogy kimozduljak a enerváltságból, vagy a lelki-szellemi halott állapotomból? Tehát amikor az orvos filmen láttam ezt, csak ráteszi azt a elektromos valamit a mellünkre, és az dob egy nagyot a testen, hát akkor ő nem szadista, nem szórakozik, nem játszik velünk, hanem irgalomból, szeretetből, hivatástudatból, az életért sokkol, sokkol. Olyan ügyeket, olyan testvéreket, családokat, házasságokat hoz most az én életemben is az Isten ezekben a hetekben, hónapokban, olyan ember életébe, aki ugyanolyan törékeny és esendő, mint bármelyikünk. Ugyanaz, aki jön és kér beszélgetést, vagy én szólok neki, hogy hát kellene beszélgetnünk, amelyikben azt tapasztalom, bocsánatot kérek, talán néhányan már ismernek, és nem tehát muszáj néhány dolgot kimondani, úgy, ahogy van. Testvérek, eszméletlenül bolondok tudunk mi lenni, keresztény emberek is. Megtérés előtt, de megtérés után is. És van, mikor életre kell minket sokkolni. Mivel? Az Isten szavával, az Isten beszédével. Tehát nem úgy, hogy keresem azt, hogy kit verhetnék fejbe azzal a vizsai Bibliával, tehát ahogy szó volt a sziklazúzó pöröly kapcsán, hogy az Isten irgalmából működik az a sziklazúzó pöröly. De egyszerűen ez a mi tapasztalatunk, akkor mondom az enyémet, mert lehet, hogy nem mindenki ért ezzel egyet, lassan 50 éves őszülő keresztény csóka vagyok, és azt mondom, hogy a keresztény ember megtérése után is meg tud bolondulni, és enerváltá tud lenni, és Isten elküldi hozzá az ő igéjét. Milyen módon? Bármilyen módon, ahogy ő akarja, ahogy eljut hozzánk. Konyhában, interneten keresztül, éjjeli blogozásban, rádióműsorokban, emberi közvetítéssel, és eljön hozzám az az ige, és elkezd velem beszélgetni, és akkor még mindig annyira el vagyok szálva, hogy azt hiszem, hogy másról van szó, és másokról van szó. Lásd, Dávid királyt, aki kora színvonalán képzett ember volt, intellektuális ember volt, hívő ember volt, fölépített mindent, amit fölépíthetett, az egyik legnagyobb zsidó király, létrehozta a fővárost, a templomépítést indított el, de megszervezte az egész államot. Ez ilyen számunkra legalább ilyen kvalitású ember, István király, vagy Mátyás király, akikre fölnézünk. És legyőzte az oroszlát, meg legyőzte a filiszteusoknak az ezreit, és aztán egy hölgy egy perc alatt kihúzza alól a talajt. Egy hölgy, egy lány, egy nő, asszony. És nem az volt a baj, hogy asszony, hanem mert az volt a baj, hogy Dávid megbolondult. Ezzel volt a gond. Egy vallásos hívő, Istennel kapcsolata van, vezető ember, és ugye Isten a megbolondult gyermekeit is nagyon szereti és számon tartja, és nem akarja azt, hogy halálba aludják magukat. És ezért elküldte hozzá Nátán profétát, ismerjük a történetet, ott Nátán az ige. Tehát ott nem azt mondja, hogy Dávid olvasta, de a reggeli lózungot, vagy Spurgeont, ugye, hogy mondják némelyek, vagy Spurgeont, vagy Chambers-et, meg a többit, hanem ott megy, két lábon megy hozzá az Isten igéje. És a Szentlélek ihleti Nátánt, és elmondja neki ezt a bárány a sztorit. És mivel Dávid erkölcsi lény, vallásos lény, hívő ember, azt mondja, hogy hol van az a piszok, az a gazember, az az aljas? Hadd passzírozzuk le, hát tegyünk rendet magunk körül, hogy a férfiak, mi így gondoljuk sokszor a világot. Hallunk egy hírt, Kopp Mária hívő magatartás vizsgáló testvérünk mondta el a televízióban, hogy az asszonyokat gyógyítja a híradás, hírtovábbadás, mert kiadják a feszültségüket. Például hazamegy egy asszony, és azt mondja a férjének, hogy munkahelyi gondjaim vannak, akkor egy férj általában, azt mondta Kopp Mária, úgy működik, hogy szeretne azonnal rendet teremteni, és hogyha ez nem megy neki, akkor frusztrált lesz, és így mondta ez a keresztény tudós, hogy belehal ebbe a frusztrációba sok férfi, hogy nem tudja megtenni azt, amit meg kéne tennie, és ilyen ebben az esetben Dávid is felszívja magát, na cselekedjünk, na rendezkedjünk, és akkor megszólal az ige, az életbeszéd, az életszava, hogy te vagy ez az ember. Tehát Nátán azt mondja Dávidnak, hogy te egy utolsó személy gyilkos vagy. Ekkora gedvát nem hordott még a föld és az egyház. És megint csak gondoljuk át ezt a mai ige szempontjából, ezt a helyzetet, hogy jól teszitek, ha a prófétai szóra figyeltek. Hogy Dávidnak mennyi lehetősége lett volna másképpen kezelni ezt a helyzetet. Ezerféle. Ellencikket ír, viszont válaszol, kivezetteti Nátánt. Mindent tehet vele. Bármit tehet vele. Erre mondja Jézus, hogy ti megölitek a hozzátok küldött, nem a prófétát, nem ez a lényeg, az igét. Tehát van ige gyilkos egyház, van ige gyilkos missziói lelkész, és esperes, és püspök, és presbiter, amikor az igét megöljük magunkban. Tehát Isten sokkolja, tehát ez egy sok Dávid irányába, és Dávidat életre sokkolja ez a szó, ez az ige. Tehát jól teszitek, ha figyeltek a sötét helyzetekben, sötét lelki-szellemi állapotokban a hozzátok küldött prófétai beszédre. És hogy ne egyszerűen Dávidról sztorizzunk, el kell mondanom, én is elmondom őszintén, és muszáj világosan beszélnünk, hogy ugyanezt éltem át, és élem át. Hogy beáll az életem, beáll az életünk a verklire, a szolgálatra, mi nyüzsgünk, teszünk sok mindent az Istenért, az Úrért, de az Úr nélkül. Tehát ez volt a tavalyi nagy tapasztalatom, amit át kellett élnem, hogy Isten megint csak szólt hozzám Szentlélek által, hogy Szeverény János, misszió lelkész, a te szolgálatod egy része kár és szemét, értéktelen, értelmetlen. És ez sokkolt engem, ez nagyon fájt ez az üzenet. Hogy mondhat ilyet az Isten? Akkor én ezt biztos félrehallom. Az én belső világom vetíti ki, ahogy szoktuk magyarázni ezeket, de nem, ő nem hagyta abba, elmondta ezt szépen, szeretettel, de nagyon súlyos dolgokat. Hogy lehet ilyen súlyos dolgot elmondani valakinek, és ezt aztán befogadni, és átgondolni Isten kohójában, kemencéjében, hogy van, ami rossz a mi hívő életünkben. Tehát Isten igére nagyon nagy szükség van. Tehát nem arra, hogy gondolkozzunk róla, írjunk róla, beszéljünk róla, prédikáljunk róla, hanem hogy szóljon hozzánk. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És azt látjuk a bibliai történetekben is, és aztán az egyház élete során, azokban a sztorikban, történetekben, ahol mozdul valami, hogy a Isten igéje szól, és aztán lesznek dolgok, megújulnak, megelevenednek életek. Nem felejtem el azt a történetet sem, amikor a Dózsa György út 152 szám alatt lévő hajléktalan szálló épületben jártam, az egy sok-sok intézetből álló rész, egy hatalmas megaszálló, és ott egy éjszakai, nagy verekedős, kiabálós, iszonyatos éjszaka alatt, hajnalban tért meg egy hajléktalan házas pár, úgyhogy kint a folyosón éppen verekedtek, és rendőrök jöttek, letartóztattak embereket, ők meg bent elkezdték olvasni Isten igéjét, és Isten igéje megszólította őket, szíven ütötte, és hitre jutottak, és megtértek. A Bibliával kapcsolatosan szerettem volna még sok mindent elmondani, amit elmondott Keveházi László. És van ennek egy ilyen hátránya is, amikor többen szolgálunk hasonló témáról. Tehát sok-sok mindent ő már így elmondta, de szeretnék még visszatérni konkrétan a Biblia történetére, a Bibliával kapcsolatos információkra, amit jó, ha egy ilyen konferencián még átgondolunk. És éppen ennek kapcsán akkor hálát tudunk adni Istennek azért, amit adott nekünk és ajándékozott nekünk. Tehát több szempontból a Biblia a legek könyve. Ugye délelőtt elhangzott, hogy, vagy hát így talán nem hangzott el, hogy a legtöbb nyelvről lefordított könyv, de valóban a legtöbb nyelvről lefordított könyv, aztán a legtöbb példányszámban nyomtatott könyv a mai napig is, és a legtöbb kiadást megért könyv a mai napig is. Tehát több szempontból a legek könyve, annak ellenére, hogy átélték már sokan az elégetett bibliák sorsát is, de amikor erről van szó, mindig eszembe jut az a WC-papír, amit Erdélyben láttam, amit még Ceausescu uralma alatt intéztek úgy el, hogy a határnál elvettek bibliákat, és elvitték papírgyárba, és bezúzták őket, és még a WC-papíron lehetett látni a Károli szövegnek a nyomait. Tehát idáig megy az, hogy az ember mit tesz és mit tehet a Bibliával. A másik, ami a szívemben van, és úgy gondoltam, hogy ezt még szeretném előhozni ezen a délutánon, egy kicsit a Károli Gáspár féle Bibliának az ügyét és a történetét. Azt tudjuk, hogy évszázadokon keresztül ez az a könyv, szerintem a mai napig is a magyar kultúrtörténet, egyházi élet szempontjából, ami a legmeghatározóbb könyv. És azt is tudjuk, hogy ez az első és teljes magyar nyelvre lefordított Biblia. Annak ellenére, hogy hallottuk az előadásban, hogy már, ha jól emlékszem, 1541-ben megszületett a Szilveszterféle új szövetség, de az csak új szövetség volt, tehát a Károli Biblia az első teljes magyar nyelvű könyv. És amikor én 1979-ben a teológiára mentem tanulni, akkor egyház történeti szemináriumi feladatként elvállaltam, hogy utána megyek, utána nézek egy kicsit ennek a Károli Gáspárnak és a Bibliájának, mert csak ennyit hallottam mindig róla, hogy Károli Gáspár és a Vizsai Biblia, és hogy mondjuk Adi életében mit jelentett ez a Biblia, és hát még példákat lehetett volna sorolni, meg hát mi is ezen nőttünk föl, ezt kaptuk, ezt adták a kezünkbe, de gyakorlatilag semmit nem tudtam róla. És elutaztam akkor a Zemplén hegységbe, Göncre és Vizsolyba. Egyáltalán ott derült ki, hogy Károli Gáspár nem is Vizsolyban élt, hanem Göncön, Vizsoly mellett, ugye Gönc nevű faluban, és most azt hiszem közel 30 évvel a korabeli látogatásom után múlt nyáron újra elautóztam arra, a vidékre, arra a környékre, és Göncön megvan az a épület, ahol Károli Gáspár élt, de az most római katolikus plébánia, és egy emléktáblát helyeztek ki a plébánia falára, amely emlékeztet arra, hogy itt Károli Gáspár a Bibliát fordította, és nagyon tetszett ez a motívum, hogy a mostani plébános úrral is beszélgetve elmondta, hogy van itt egy kis szoba, egy kis beugró, amiről még a mai napig is Göncön az a szóbeszéd járja, hogy biztos, hogy ott fordította Károli Gáspár a Bibliát, ez elég magasan van ez a hely, ez a szoba, ez az ablak, mert a falu népe látta, hogy ott éjszakánként ég valami, ég a mécses, és ott dolgozhatott Károli Gáspár. És hát érdekes a történelem, hogy ott most ugye plébánia van, és a Göncön aztán később megépítettek egy református templomot, ahol a templom kertben Károli Gáspárnak a szobra is megtalálható, de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy a Károli Gáspár féle Biblia hogy született, milyen körülmények között, nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy mennyi idő alatt készített el, milyen történelmi helyzetben, milyen körülmények között, amikor én ennek utána néztem, bizony sokat jelentett, hogy ilyen erőteljes művek, amelyek megszületnek, mi minden van, és mi minden lett mögötte, és ezek csak kis motívumok, amiket én is megemlítek, és nem láthatunk bele azokba az évekbe, azokba a történésekbe, amiben akkor Károli Gáspár ért. Tehát Károli Gáspár református esperes volt. Ez azért annyit jelent, hogy az esperesek is lehetnek Isten kezében áldott eszközök, tehát azt nem kell szégyelni, nem kell szégyelnünk. Minél jobb, hogyha az embernek Isten ad valamilyen, ahogy Balczó András szokta ezt mondani, ő neki az Isten úgy érzi, hogy az olimpiai érmeket úgy adta neki, mint egy lovat alá, hogy ez vigye őt aztán a szolgálat útján. Tehát adhat az Isten ilyen tudást, ismeretet, helyzetet, pénzt, pozíciót egy-egy embernek, tehát sohasem a pénzzel, pozícióval, megbízatásokkal van gond, hanem hogyha nincs bennünk a lélek. Tehát Károli Gáspár a három része szakadt ország élete idején élt, a török és dúlta az ország egy jelentős részét, háborúk voltak, tehát nem csak feszültségek, háborúk, gazdasági nyomorúságok, szétszakadozottság, és ez már az 1500-as évek vége, amikor már nagyon erős volt az ellenreformáció mozgása is, és akkor egy ilyen feszült időszakban voltak olyan jómódú emberek, akik nem csak fizikai fegyverre adtak pénzt, hanem lelki-szellemi fegyverre. Tehát ez pénz kellett, lé, pénz, amit az Isten megszentelt. És így hozatott Károli Gáspár Vizsolyba hívott, inkább így mondom, egy lengyel nyomdászt, Lengyelországból egy nyomdászt, és hozatott Németországból betűket, tehát ilyen nyomdai betűket. De ez az egész úgy kezdődött, és az volt a hátterében, hogy már két feleségét elveszítette, tehát, és két leányát. Harmadik házasságában élt. Ez nagyon meglepett, amikor ezt először olvastam. 55 évesen harmadik házasságában élt, tehát családi tragédiák után volt ez az ember. És háborúság és egyházi nyomorúságok sokasága vette körül, és nem azzal kezdődött a bibliafordítás, hogy adjatok egy kis görögöt meg egy hébert, és aztán lefordítom, hanem ima közösségek voltak előtte. A testvérével és egy-két tanárral leültek, beszélgettek, és imádkoztak ezért az ügyért, és az Isten megáldotta őket. És ő másfél év alatt fordította le ezzel az egy-két kollégájával a Szentírást, a teljes Bibliát, ami egy hihetetlen teljesítmény. Ezt a protestáns, amit így nevezünk, hogy protestáns újfordítású Bibliát a 70-es, 80-as években egy teljes professzori gárda készítette a 20. századi szótárakkal, körülményekkel, lehetőségekkel, és ez 23 évig készült. 23 éven keresztül készült. Emögött pozitívum is van persze, mert hogy igényességre törekedtek, nyilván utána néztek mindennek, aminek lehetett, de Károli is egyébként a maga korában utána nézett mindennek, az eredeti héber, görög szöveget használta, vulgátát is, amit nagyon kritizált egyébként, és ismerte a már elkészített fordításokat is, de ez megint csak egy olyan tapasztalat volt, és egy olyan esemény, amikor nem az igét fordította, meg fordítgatta, meg értelmezte Károli Gáspár, hanem én el tudom képzelni, hogy mit élt át ez az atyafi, hogy lángol a szíve és az elméje, és Isten lelke őt inspirálja, és mozgatja, és adja a szavakat. Olyan kifejezések voltak a görög és a héber szövegben, amire nem is voltak magyar szavak. Ahogy hallottuk a német fordítás összefüggésében, hogy Luther és kollégái megalkották az egységes német nyelvet, és ez vonatkozik a Károly Gáspár féle szövegre is. És akkor, akkor már valóban fáradt Károly Gáspár még megláthatta az első példányokat. Ha jól emlékszem, 7-800 példányban nyomtatták, ez rosszul jelent meg legutóbb a Híd magazinban, nem 7000 példányban, hanem csak 7-800 példányban, de a mérete ekkora volt, amit emelt Keveházi László. Ez hatalmas, gyönyörű nagy könyv volt, és akkor még tulajdonképpen néhány évtized telt el attól kezdve, hogy elkezdték egyáltalán könyveket gyártani. Tehát egy óriási munka és teljesítmény volt, és szándékosan ezért raktuk be a Híd magazinba is a fényképét a Biblia oldalának, meg talán mások látták, vagy belelapoztak most délelőtt, hogy ez nem csak úgy oda volt rakva, hanem ezeket megálmodták, megtervezték, hát micsoda iniciálékat alkottak, tehát művészi alkotásnak is gyönyörű, és nagyon szép a Károly Gáspár féle Biblia, és a magyar könyvek között ez az a könyv, amely a mai napig is a legtöbb példányban megjelent könyv. A legtöbb kiadást érte meg, és annyira nincs vége ennek a történetnek, tehát a Károli Gáspár Bibliája nem azzal ért véget, amit Laci bácsi mutatott, azt a, egyébként megint csak nyomdai remeket, amit a 1980-as, jól mondom, 70-es évek végén, 80-as évek elején nyomtattak a Békés Csabai Kner nyomdában. Csodálatos az a könyv, de ez még leginkább megint csak a mai korban egy múzeumi darab. Hát akkor ez nálunk is ott áll a polcon, és nagyon ritkán veszem le, több évente egyszer valamiért az ember belenéz, de hogy hogy működik, és hogy él tovább egy-egy ilyen szolgálat, egy-egy ilyen munka, ez a könyv, amit a kezemben tartok, ez a Károli Bibliának, a Károli fordításnak a mai revidiálása. A mai revidiálása. És ezt ki lehet bontani, meg lehet nézni nyugodtan. Ez csak az Új Szövetség. De ma is egy csapat, például Szélbulcsú, Győri János Sámuel, Varga Gyöngyi és mások ezzel dolgoznak. Tehát a mi korosztályunk, a mi testvéreink és barátaink újra a könyv felé, fölé hajolnak. Nem akarunk senkit bántani az új fordítással kapcsolatosan, de ezt sokan érzik, érzékelik, hogy akik a Károli féle szövegen nőttek föl, azt ismerik, ebből valami nekünk sokaknak hiányzik, az a veretesség, talán az a lélek, talán az az egységesség, ami ott lüktet, nagyon lüktet valami a Károli féle szövegben, de az is kétségtelen, hogy van ennek egy irodalmi és egy missziói oldala, hogy miért szükséges a szövegeket felfrissíteni és megújítani. Miért? Mert az Isten nem 16. századi, de nem is 2000 éves az Isten, és nem is 3500 éves az Isten. Ő örök. Örök, és az Isten szeret mindig a kor nyelvén megszólalni, hogy értsék az emberek. Tehát a Szentlélek igenis a kor nyelvén szólal meg. Még befejezésül azt szeretném hangsúlyozni, vagy még arra felhívni a figyelmet legalábbis, ami az én életemben sokat jelent, legalábbis ez a felismerés. Az egyik, amivel kezdtem, hogy az ige nem ez a könyv, hanem Jézus Krisztus, a teremtő szó, aki testet öltött. A másik, amit végig kell gondolnunk, hogy és én is hozzáteszem a magam felismerését ahhoz, ami már itt sok oldalról elhangzott, hogy a mai ember a mai korban hogyan olvashatja a Bibliát. Egyrészt nem egy szó fordulat az csupán, hogy nem az a lényeg, hogy mi olvassuk a Bibliát, hanem a Biblia olvas minket, tehát ő olvas bennünk, tehát nem egyszer átéljük azt, hogy a kezünkben van a Biblia, olvassuk szentek által, és megszűnik az az élmény, hogy én azt most értelmezem, vagy magyarázgatom, hanem egyszerűen szíven üt és szól hozzám. De egy alapvető és egy egyszerűnek tűnő tételt szeretnék kimondani, amire szükségünk van, és erre lehet azt mondani, hogy ez megint egy pietista gondolat, vagy egy misztikus gondolat, de szerintem a legfontosabb felismerés, és még inkább fontos, hogyha gyakorlatba is átmegy, hogy a Bibliát Szentlélek által kell, és szabad, és lehet olvasni. Mert ugyanazt a szent lelket kaphatod te és én, amit kapott Ézsaiás, vagy Pál apostol, vagy bármelyik bibliai szerző, vagy Luther, Márton, meg Károli Gáspár. Tehát nekünk nem kell ilyen értelemben, ilyen módon olyan szenteket gyártani, hogy fölemeljük Károli Gáspárt, és azt mondjuk, hogy na mi ilyet nem tudunk, ilyesmit nem tudunk. Hát tudunk, hát a mi testvéreink most ezen dolgoznak. És nem is ez a lényeg, hogy ők most milyen irodalmi módon dolgoznak és működnek, hanem kaphatják ugyanazt a szent lelket, amely motiválta, inspirálta Mátét, és inspirálta Károli Gáspárt, és inspirálhat minket is. Miért mondom ezt? Mert a Bibliát ugye ezer módon lehet olvasni. Hallottuk, hogy Hitler a Ószövetséget elhagyta volna. Én ezt még inkább fokozva hallottam, hogy az irányzat az volt, és a szándék, hogy a Bibliát zsidótlanítsák. Hát egy-két szereplőn kívül, ilyen mellékszereplőn kívül, nem tudom hányan maradtak volna a Bibliában. Egyszerűen ez nem megy. Tehát eszméletlen, hogy az emberek és a különböző irányzatok mire képesek a Bibliával kapcsolatosan, de nem ez a nagy gondunk most, hogy visszatekintsünk egy 60 évvel ezelőtti helyzetre, hanem a mai helyzetre. Amikor például sokan azt hangsúlyozzák, hogy amit az Ószövetségben olvasnak, az egy-egyben mindent át kell vinni a gyakorlatba. ez nem igaz, és ilyen értelemben csatlakozok ahhoz, amit Gáncz Péter mondott a megnyitó szolgálatában, hogy nem minden szöveg ugyanolyan súlyú vagy fajsúlyú, a Biblia Isten könyve, ez egyértelmű. De a keresztjének csak azért ismerik a Bibliát és az Ószövetséget is, mert Jézus kijelentette magát, Jézus eljött. És Jézus eljövetelével és váltságművével jó néhány dolog érvényét veszítette. Tehát nem ez a gond, hogy milyen értékei vannak ezeknek a könyveknek. Van, aminek nincs értéke Jézus után. Minek nincs értéke? Például, hogy Uram, ellenségeim csecsemőinek fejét vág sziklához. Tehát ez ott szerepel, ez imádságképpen, zsoltárként a Bibliában, és számtalan ilyen gondolat. Ez érvényét vesztette. Tehát ne izzadjunk, ne erőlködjünk, ez nem érvényes. Ez a szöveg öl, mert Jézus nélküli, lélek nélküli, és lejárt ebben a vonatkozásban. Isten szentsége és Isten igazsága nem járt le. Tehát az előbb-utóbb beteljesedik. Tehát az ítélet és az ezzel kapcsolatos dolgok megvalósulnak, mert ugyanakkor mi ugye a kegyelem korszakában vagyunk, de a kegyelem korszakában vagyunk. És a kegyelem korszakában mi valóban mindent, a Nátán proféta történetét, vagy a Jónás történetét, és a többit is csak Jézusban, Jézus által az ő lelke, szelleme által olvassuk és olvashatjuk, és ez egy döntő bibliaolvasási módszer, hogy így mondjam, mert ez nem módszertani kérdés csupán. Jézuson keresztül azt úgy olvassuk, ahogy ő tőle kaptuk, ő általa kaptuk. Én ennyit tudtam most elmondani. Testvéreknek van még néhány percünk. Van-e bármilyen kérdés, reagálás, kiegészítés?